gubancaink. Kicsikről komolyan. Szülőknek és nagyszülőknek. A mikrofonnál Gáspár Sarolta.
Még viszonylag az utazó tanári munkám elején volt egy olyan háromnapos út, amiben 5 iskolalátogatás fért bele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tiszakanyár, akkor Nyíregyházán aludtunk, a következő nap Nagyecsed és Nyírbéltek, aztán megint aludtunk egyet Nyíregyházán, és Baktaló rendháza, és talán Tiszaújváros. Na, szóval a lényeg az, hogy ebbe belefért az, hogy az első alkalommal egy olyan helyen voltam, amire azt mondta a társ utazótanári szolgálat, hogy ez pöpec, ilyen csodálatos, tökéletes integrációt máshol nem. És amikor én azt láttam, akkor úgy éreztem, hogy ezt ne. Tehát abban a faluban...
Köszöntöm a Rádió BS hallgatóit. Mai adásunkban, mai gubancainkban hangképeket fognak hallani egy könyvbemutatóról. Pontosabban Szabó Anna utazó pedagógus még roppan egy utolsót című könyvéből olvas fel majd részleteket Leiner Károly bevezetője után. És én avval ajánlom a hallgatók figyelmébe azokat a részleteket, amelyeket most minden kommentár nélkül majd fognak hallani, amit Anna írt nekem dedikációként. Ezt írta. Nincs második generáció, csak nemzedékek sora. És a kötelesség. Beszéld el fiadnak. Én kicsiknek és nagyoknak, szülőknek és nagyszülőknek, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, mert Anna történetei, Anna sorsa és a leírt sorsok a mi sorsunk is.
Mutasson be a könyvet, nem gondolkodtam rajta, hogy milyen nehéz dolgom lesz, de pokoli nehéz dolgom van, mert hogy miről szól a könyv. Júli azt mondta, hogy látássérültek is szerepelnek benne, de ez sokkal több. Szóval engem egy nagy utazásra hívott magával, de nem úgy, hogy kézen fogott, hanem csak elindultunk együtt egy úton, és az út mellett Annánál egy mackó van nálam, meg egy elhagyott ezüstpisztoly, amivel Winnetout játszottam, és azt hittem ezüstből van, és soha nem találtam meg többet, mert elvitték az évek. Aztán később Annánál ott van a bombafenyegetettségtől reszkető emberiségrend a pincébe. Nekem meg ott volt a nagybátyám, aki egész életében dadogott, mert 56-ban megpróbált a saját kerítésén átmászni, ott hagyta a kulcsot, csak nem tudta, hogy benne rossz katonák éppen kutatják a házakat, és úgy megijesztették, hogy azóta folyamatosan dadogott is egész életében. És ez az utazás így megy, és haladtam együtt Annával, de mindig letértem egy olyan hurokba, ami meg az én életem volt. És így eljutottunk iskolán át, egészen a végéig, amitől azt hittem, hogy sokkal könnyebb lesz, de nem lett könnyebb, mert itt olyan ez, mint egy hegyen való utazás. Tehát vannak benne egy kicsit megnyugtatóbb szakaszok, majd neki mész a meredeknek, és ott muszáj megállni, mert nem olvashatunk tovább. Mindenki oda megy a könyvvel, ahova önmagát viszi, és ez benne a nehéz, vagy ez nehéz megírni lelkileg. És akkor megérkezel a könyv végéhez, és ott állsz egy hegyen, és el kell döntened a sok mesében megjelenő madár olvastán, hogy repülni akarsz, vagy nem. Tehát számomra ez volt a kérdés a könyv végén, és akkor Anna nagyon szépen ezt az álmomat is tönkretette. De arra, de. A címekkel segíts majd, léces áramlat, áramlás, áramlat. Amikor a hegyből gyönyörű csatorna rendszer lett, és az a kérdés, hogy húszol-e tovább abban az ágban, amelyre sodor az ott levő folyadék, finoman mondva, vagy kikapaszkodsz a partra, és akár szembe mész ezzel az árral. Szóval számomra ezt hozta a könyv, de hogy nem lettem tőle sem pesszimistább, mint vagyok, sem elkeseredettebb, ha az oktatást nézem például, vagy az életemet. Ez talán annak köszönhető, hogy pokolian tiszta a könyv. Tehát nem több mondatok, de nagyon egyszerű mondatokban odavágja az embernek az arcába a mondani valót. Rettentő tiszták a mondatai, és olvastam, vagy hallottam, hogy érzelemmentesek. Azt hiszem, nálad hallottam, ugye? De...
Azt mondta, hogy érzelemmentes, azt mondta, hogy nyugodt.
Nyugodt. Nekem nem volt az, talán azért, mert társak vagyunk a munkában, mert hogy én érzem mögötte a dühöt. Akkor is, ha nyugodt az a mondat. Érzem mögötte az elkeseredettséget, a tehetetlenséget. De nagyon tiszta, nagyon fontos. Lehet, hogy csak két szó, de nem lehet félérteni. Úgyhogy én csak ajánlani szeretném mindenkinek. Én nem tudok többet mondani, mert szerintem jobb, ha Anna olvas, de akarjátok, még tárulkozok, mint a könyv. Csak ez már az én szférámban felnő. Meg úgy volt, hogy moderálom. Jó, nem szeretném. Szerintem, ha Anna olvas, és van kérdés, akkor kérdezzetek. Jó, így neked?
Még viszonylag az utazó tanári munkám elején volt egy olyan háromnapos út, amiben 5 iskola látogatás fért bele. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiszakanyár, akkor Nyíregyházán aludtunk, a következő nap Nagyecsed és Nyírbéltek, aztán megint aludtunk egyet Nyíregyházán, és Baktaló rendháza, és talán Tiszaújváros. Szóval a lényeg az, hogy ebbe belefért az, hogy az első alkalommal egy olyan helyen voltam, amire azt mondta a társ utazó tanári szolgálat, hogy ez pöpec, ilyen csodálatos, tökéletes integrációt máshol nem. És amikor én azt láttam, akkor úgy éreztem, hogy ezt ne. Tehát abban a faluban unokatestvérek között öröklődik a glaukóma, és vakabb és még vakabb gyerekek voltak, és nem volt integráció. Ez azt jelentette, hogy az összes gyereket, aki látássérült volt, berakták egy osztályba, abban az egy osztályban egy tanító végzettségű valaki kínlódott velük, aztán utána még elmentem az óvodába, és mikor hallottam, hogy hát vannak kisebb testvérek, sőt, utána még láttam egy másfél éves, nagyon szörnyű állapotban levő személyzeti állapotban levő kisgyereket, és úgy éreztem, hogy na nem. És akkor ezek után következett a Nagyecsedi út, és ez a bő oldal ennek a Nagyecsedi útnak a lenyomata. Ellenfényben. Azt mondta, testvérek vagyunk. Megütöttem rajta, testvérek voltak Káin és Ábel, Jákob és Ézsau, Lea és Ráhel. Testvéreknek lenni jó. Aztán beléptem a szobába ellenfényben. Ez az a szoba, ráismerek, ugyanaz a szoba. Lehet két szoba közt, akár több száz kilométer, mégis ugyanazok. Az ágy, nagy, széles, családi, a családé. Talán a képkivágáson túl van még valahol egy heverő. Nem biztos. Lehet mindenki ezen alszik. Hogy hol pihens, főleg hol lel éjszakára nyugodalmat, nem tudom. Az ellenfény vakít, nem teszi lehetővé, hogy észrevedd a részleteket. a körvonalak látszanak, azok viszont olyan élesen, hogy nem hiheted, álmodsz, vagy legalább a múltba révedsz éberállomban. Ez itt valóság, a mai. Apró eltéréseket azért észreveszel. Látod, itt függöny, egyszerű és toldott, de függöny lóg az ablak előtt. Van ablak, a másikban nem volt csak hiányos keretes, azon teszkos zacskók üveggyanánt. A padlót nem látod, de elképzeled. Reméled, nem a puszta föld, mint a kontrasztban, legalább linó darabok fedik. Színes és kontrasztos a legszürkébb világ is. A félhomályban az ágyon, amely nem fért bele a képkivágásba, de van helye az országban, ült a fiú, fejét mélyen lehajtva. Nem szégyenkezett, neki nem volt rá oka. A fény zavarta, mint minden zöld hájogost, amíg látnak még egy kicsit. Apró lábdobbanásokkal megérkezett az öcs, mezítláb, trikóban. Pelenka kisgatya nélkül a fűtetlen földes padlójú házban, melyben talán kicsit melegebb volt, mint az udvaron. Tavasz van, milyen szép tavasz van, gondoltam, amíg a pulóveremben végig sétáltam a napsütésben a járdán. Ide belépve elmúlt napsütés és tavasz, csak a fiúcska szeme ragyogott, mézbarna szeme rezgett is, mint szélborzolt a tócsa vize. Nem akarodzott megérteni, amit láttam, az utat, a látásvesztés útját, amelyen megy majd a bátyja mögött, annyi évvel követi, amennyivel fiatalabb. Az apa egy vörös vágylingban mosott valamit, inas, csontos húsdarabok áztak a vízben, a földön lába mellett karalábé, tavajról. Alapanyagok egy ebédhez. Az ágyban, a nagyban egy kicsi, a legnagyobbé, a fiúk unokahúga. Óvatosan hajoltam fölé, tartva attól, amit látni fogok. A mosolygós arcocska azonban nem sírt szemész után. Neki mindegy lesz a fény iránya, nem fogja vakítani, bármerről jön is majd. Jön majd? Te talán tudod, hiszen a testvérem vagy. Mesélj majd róla, ha én már.
Gyerek kiállapott, a fénytől valami fontosat, s a kertek alatt elszaladt. Most lám egy gyermek felkacag, gurul az arcán fénybarack, mosolyal együtt elmarad, s a nap végül magamra hagy. Táncol a hold a képemen, azóta is a védkezem, szaladok gyors a fák közé, hát ha nap most szembe kér, s bujkálunk, mint két gyerek, kik elloptak valami fényeset, a mindenség velünk forog, s a nap kalapban táncolok. Most a szél belém szeretsz, körbefut és eltemet, csupa fa levél az életem, száraz kóró a két kezem, maradok így most félszegen, a napot nézem ki rossz gyerek, a fák között egy lény bolyong, árnyék a gödre én vagyok.
Van itt most egy lényegesen könnyebben emészthető, kicsit olyan olvasmányosabb történet az utazótanári munkámból. Fizika óra lányoknak. Város széle nem pereme, kertváros. Óra előtt pár szót váltunk, jobb így, mint csengetéssel és az osztályjal együtt beesni az órára. 16 lány. Így alakult, tudja, hogy van ez már az óvodából. Együtt jönnek, aztán néhányan kihullanak, és a homogén csoportokra törekve, és hogy ne tudnám, de a nemi elkülönítéssel még nem találkoztam. Fizika ennyi lánynak, dobom felmosolyogva a magas labdát. Nem a kedvencük, de igyekszem úgy csinálni, hogy az érdeklődésük és kedvük hozzá megmaradjon. Meglegyen. Ritkán hallott szempont már ezzel megnyer. Mit szeretne látni, kérdezi. Nem hiszek a fülemnek, 5 év alatt a második, az én szempontjaimnak helyet ad az ő órájában. Sorolom. Egyre szívesebben nézem ezt az óriást, magas és széles, mindene vaskos a hasa, hát az egyszerűen hatalmas, a kezére tekintve különösen örülök, hogy emberi és nem férfias készfogásban volt részem. Vonásai sosem lehettek különösebben vonzóak, csak a szeme. Kékes szürke, nem fenyeget, nem szúr, nem mosolyog, egyszerűen megfog. Osztály vigyázz. Ilyenkor le kell győznöm a készletést, hogy egy pillanatra felálljak, tanárra, diákra vonatkozik, vendégre nem. Ülök és várok. Kiskocsik, asztalon és szivacson, húzza és tolja. Erők, ellenerők, azok eredője. A sótlan táblai rajz mellett egy színész játszik. Látom a nagy fekete labradort, ahogy húzza őt a földre lapulva, belefeküdve a hámba, ő meg vissza a lapát kezére csavart, pórázzal, derékből hátradőlve. Aztán betoljuk az autót. Nem ő, mi. Erőlködünk, de nem indul. Nem, még mindig, és még mindig, majd egyszerre meglódul. Apukátok is így szokta. Na hát, aztán hogy is néz neki ez a rugós erőmérőn? Csak nyúlik, még mindig nyúlik, aztán egyszer csak megereszkedik. A surlódások, igen, tapadási és csúszási, zárójelben persze gördülési is. Mitől függ, hogy mennyire sima? Apropó, sima. Vagy sík? Akkor most melyik? Mondjatok példákat. Mondanak. Végül egy labda leveg mindannyiunk szem előtt, sima, és mégse sík. Aztán ő is mond példát, egyetlen egyet. Új autó, szép autó, csillog, villog, fényes és sima, sík is. Nem, az autók olyan, és szavak helyett önkéntelenül emelkednek a leánykezek, és bonyolult mozdulatokkal simogatják a képzeletbeli autót. Jó ritmus érzékkel vár a lehanyatló kezek után ismét rászegeződő leány szemekre. Van egy autószerelőm, imádja az autókat, a fia is szerelő, az még jobban imádja az autókat, értenek is hozzá, szerelők. Meséli nekem az egyik alkalommal, hogy vett egy csoda autót a fia, egy Mercedes-t. Nagyon szereti a Mercedes-eket, kérdem tőle, milyen? Csodálatos. Egy olyan motor van benne, mint a Forma 1-es Mercedes-ekben. Néhány hét múlva jön hozzánk a fia, hogy beadjon valamit, megyek a kapuhoz, nézem a csoda autót, egy roncs, egy halomrosda. És mégis. Tudjátok, úgy van ez, hogy aki tudja, hogy mit keres, és ért hozzá, hogy mi a jó, annak nem a külső számít, az belül keres valami fontosat. Ismét jó ritmus érzékkel vár, kivárja azt a csöndes másfél percet, amíg a lányok lelkében megtalálja helyét ez a mondat. Mindegyikükében, azokéban is, akiknek ez egy életre szóló kapaszkodót jelenthet. Leginkább az indította el ezeket az írásokat, hogy úgy éreztem, hogy vagy én emésztem meg, vagy ők emésztenek meg engem. Ezek a történetek nem volt más, mint valahogy kipakolni.
Egész megdöbbentő elmondta, hogy mindenkinek mást is más jelent a könyv, mert ez a könyvnek a középső része, ugye a család, meg a múlt, a szülők. A középső része az iskola, ezek az elesett gyerekek, és érdekes módon nekem könnyebb volt olvasni, mint a akár az elejét, akár a végét. De én ott élek. Nagyon kíváncsi lennék egy olyan embernek a véleményére, aki olvasta a könyvet, vagy fogja olvasni, hogy mit jelent ez a rész mondjuk ő neki. Tehát nekem nem idegen a nevelő otthon világa, egy utazó pedagógusnak a kínlódásai, egy szép lassan megvakuló gyerek, mert a sorsa determinált és eldöntetett már születésekor. De nem tudom, hogy másnak ez mit jelent.
Mondhatok valamit?
Igen.
Nekem az jön át, hogy egyszerűen annyira emberi ez a ritmus, vagy úgy az egész így lüktet, és ezért is szépen adagolja, és nincs ilyen, szóval ilyen, így, egy ilyen kép lesz, és nem pedig egy ilyen súlyosság áradat, vagy nem tudom más, vagy meg pedig, hogy mégis súlyos dolgokról van szó, de nekem ez, ami így a legnyomatékosabb, ez a ritmus, hogy ilyen nagyon emberi, és ilyen lüktetése van az egésznek, és ez nekem ilyen.
Ez nincs szerkesztve, ebben az a furcsa, hogy ez amikor így amikor azt érzed, hogy ezt ki kell rakni, akkor ez így nagyjából egyben, ugye van itt valahol valami macska gyomrából a szőrcsomó, na szóval körülbelül úgy, hogy így egy darabig köhögsz, és akkor így egyben kijön, és egy minimális változtatás van általában, megírom, akkor utána elmegyek vacsorát készíteni, vagy valamilyen egyéb házi. Ez meg az, és valamikor később ránézek, és nagyon ritkán érzem azt, hogy valamit változtatnék rajta.
Igen, tehát ez már legérdekesebb szerintem.
Tehát egy ilyen furcsán pottyan ki.
És adott meg, vagy hozott meg könnyebbülést?
Igen.
Hát hogy ne?
Egyáltalán. Tudják-e az emberek azt, hogy mind megy át egy utazó tanár? Hát vannak feladatai, amiket legalábbis amikor én csináltam, magunk szedtünk össze. Tehát ez nincs, mai nap nincs pontosan meghatározva, hogy egy utazó tanár mit nézhet meg, miben nézhet bele, mit piszkálhat meg, milyen segítséget ajánl föl, talál-e ahhoz a segítséghez olyan külsősöket, akik tényleg segítenek, mert nincs a kezében valójában eszköz. Hát jogilag nincs megfogalmazva, hogy mit tehet. Most ez tulajdonképpen, én legalábbis úgy emlékszem vissza, hogy egy bizonyos fokig egy mérhetetlen szabadságot ad, hogyha az ember úgy belegondol, hogy segíteni akarok, meg akarom nézni, segíteni akarok, gondolkodni akarok, én akarom megtalálni azt az utat, amit talán ott lehetne járni. És én azt hiszem, hogy ezért jön be az, hogy ki kellett írjad magadból, mert ezeket az ember nem tudja elmondani. Hiába mondom el szavakkal, vagy hiába. Legfeljebb azt mondják, hogy hát lehet, hogy kicsit panaszkodik, vagy valami hasonló, vagy sajnálja önmagát, vagy annyira sajnálja a másikat, de hát... És hogyha ez egy picit olyan, nekem is az segített annak idején, hogyha volt valakivel lehetőségem megbeszélni, hogy mi történt, hogy kibeszélni. Egy picikét néha olyan, mint egy, talán mint egy gyónás, hogy az ember lerakja azt a terhet, amit hord. És Anna, szerintem leraktad azt a terhet. Egyébként te olyan helyeken jártál, ahol én mondjuk soha. Mert amikor én utazó tanár voltam, akkor Budapestről csak a környékbe tudtunk kilépni. Tehát ilyen távol, pláne az ország keleti felébe nem tudtunk elutazni. Tehát Anna olyan dolgokat találkozott, ami hát azért ritkaság egy utazó tanár életében. Különösen azért, mert ugye országos járkálás volt, és nagyon kevés az az utazó tanár, aki Budapestről országosan sok helyet bejár, és látja az ország különböző területein, különböző régióiban, hogy ugyanazzal a problémával hogyan élünk az ország egyik oldalán, és hogyan élünk az ország másik oldalán. Úgyhogy ennyit akartam mondani, és nagyon jó, hogy kiírtad.
Ezért nem olvasom föl, de van itt egy olyan, az én is semmi lennénk, az 12 oldalon keresztül pontosan
az a kezdődik,
hogy azzal búcsúztunk, ha majd egyszer lesz időm és kedvem, írjam le, mit csinálok. Most van időm, 2 óra, 25 perc, ennyi a menetidő az első iskoláig. Remélem a kedv is felszáll majd valahol a buszra. És ugyanebből lett a hegedűs dal, mert 2 óra 25 perc múlva ott tudtam leszállni, ahol vagy 1 óra 10 percet vártam volna a buszra, vagy 55 perc alatt átsétáltam Öreglapról Somogyvárra, és a sétát választottam, mert ott szép idő volt, és mondták, hogy arra nem menjek, és mondtam, hogy engem még sehol sem ettek meg, szerintem ott se fognak, és nem is ettek meg, csak Öreglaknak a legszegényebb részén sikerült keresztül vonulnom. Tehát itt ez az ellenfényben ezután következett az alja, ahova elmentem, és ahol legalább ugye volt függöny, stb. De ott viszont azt találtam, hogy van 11 gyerek, akikből én az 5. mentem az iskolába, és mondták, hogy de vannak még otthon kicsik is, mondtam, hogy na, akkor megnézném. És akkor már az iskolánkban járt egy fiúcska, akinek messze nem csak a látása volt problémás, hanem olyan volt a mozgása, mint egy olyan marionett bábunak, aminek időnként a mancigé kicsúsznak a bábos kezéből, és elesett, és amikor egy emeletet meg kellett tenni a rajzterem és az ő termők között, akkor ha robaj volt a hátam mögött, akkor már tudtam, hogy fordulni kell, mert gurul lefele utánam, tehát őt nem lehetett elengedni, és azt éreztem, hogy mintha annak a kisfiúnak a mozgásában ugyanez jönne vissza. Kimentem a családhoz, és akkor ott volt egy 4 éves, akinek az egyik szeme volt megoperálva, és ránéztem az anyára, hogy megérinthetem-e a gyerekét, fölemelhetem-e, mert a gyerek így nyújtózkodott, és akkor az anyán az látszott, hogy hát jó, fölemeltem, és lent ilyen iszonyat mód összeszorított lábak, mint amit szoktunk látni bénulásoknál, fönt meg egy ilyen szalmabábú, és akkor ebből úgy összejött, hogy na, akkor ugyanaz, és akkor utána ott ült még egy 2 éves vakon, meg ott ült még egy 1 éves vakon, és ezeket a szembetegségeket nem ennyi idősen szokás operálni, hanem mondjuk 3 hónapos korban átlagos családi háttér mögött, tehát ők voltak a következők, és ezen a délután, amikor volt ez a tehát volt az előző napi út, meg ez a 2, visszamentünk, még akkor volt társam, akivel meg lehetett beszélni, hogy mi történik. Visszamentünk a nyíregyházi kollégiumba, lepakoltunk, és délután kaptam egy telefont, és mondta az illető, hogy kinek az anyukája, és mondtam, hogy igen, gondoltam, le akarja mondani a hétvégi órát, ami bent történik a bázisom, mondjuk így, és akkor azt mondta, hogy meghalt a kislányom. És az volt a tragédia ebben, hogy ugyanaz volt a szembetegsége annak a kislánynak, mint ahonnan éppen jöttem. És azok a gyerekek elképesztő körülmények között voltak ott, és nem mondom, hogy mag egészségesek voltak, mert borzasztó messze voltak ettől, de azt várta az 1 éves is, meg a 2 éves is, meg a 4 éves is, hogy a zsírszalonnából végre kisüljön a tepertő, és essen. Tehát valami egészen elképesztő volt, és az a kislány pedig abba halt bele, hogy valami vírusos hasmenést kapott, kiment belőle az összes kálium, kapott egy szívrohamot, és nem tudták a mentősök a 4 éves gyereket föléleszteni, és akkor úgy éreztem, hogy na most már akkor haza kéne menni, de akkor még ott volt a következő nap, amikor pedig elmentem a családhoz, és azt láttam, hogy itt genetikailag nem jön össze, hogy annak a szülőpárnak ez a kislány legyen a gyereke, de nem akartam rákérdezni, úgy voltam, hogy majd mondják, ha akarják, és mondták, hogy örökbe fogadtuk, mert a családban van egy öröklődő látássérülés. Ez a kislány is látássérült. Tehát, hogy örökbe fogadtak az ország túlsó végéről egy gyereket, hogy elkerüljék a látássérülést, és akkor ez a kislány is. És akkor ehhez képest már csak Bakta Lórend házára, ami körülbelül ugyanaz a távolság Nyíregyházától, csak a másik irányba kellett eljutni, és azt éreztem, hogy én ezt nem bírom. De ott volt még mellettem valaki, aki csak abból, ahogy beültem az autóba, látta, hogy mi van, és azt kérdezte, hogy Annácska, történt valami? És akkor vagy azt mondtam, hogy hát hosszú, de majd elmondom, és mivel hosszú utak voltak hazafele, ezért volt is mód elmondani, vagy pedig azt mondtam, hogy hát igen, és akkor ő úgy végig hallgatta. Egy idő után olyan szinten egyedül maradtam ezzel, hogy voltunk 10-valahányan, és volt nekem jogosítványom, meg egy félállású kolléganőnek, és akkor azt mondtam, hogy na most akkor mire vagyok én, hogy szétfuvarozzak mindenkit az országban, és akkor utána még én is elvégzem ugyanazt a munkát, ezt nem. Akkor még másfél évig tömegközlekedéssel csináltuk, és aztán utána már pénz se volt, feltételek se voltak, semmi se volt. Tehát az is más ám, hogy kiment alólunk a feltételrendszer, de szó szerint tehát kész, vége, semmi. És javasolhatok én bármit, tehát ott ezt is leírtam, hogy amikor azt érzed, hogy hiába javasolsz, akkor most más kérdés, hogy az egyik írás meg pont arról szól, amikor a gyerek szabotálja el a saját életét. Mert hogy olyat is láttam, amikor a kamasz gyerek tett meg mindent azért, hogy semmi sem működjön.
A nap bolyong, mint rossz gyerek kiállapott, a fénytől valami fontosat, s a kertek alatt elszaladt. Most lán egy gyermek felkacag, gurul az arcán fénybaracke, mosolyal együtt elmarad, s a nap végül magamra hagy. Táncol a hold a képemen, azóta is a védkezem, szaradok gyors a fák közé, hát ha nap most szembe kér, s bujkálunk, mint 2 gyerek, kik elloptak valami fényeset, a mindenség velünk forog, s a nap kalapban táncolok. Most a szél belém szeret, körbefut és eltemet, csupa fa levél az életem, száraz kóró a 2 kezem, maradok így most félszegen, a napot nézem ki rossz gyerek, a fák között egy lény bolyong, árnyék a gödre én vagyok.
Szerintem evezzünk megint békésebb vizekre, jó? Van egy aranyos rövid, ezt azért elolvasom, jó? Nem, az még nem kedves, de azért elolvasom. Mondj igent. Megfölteszem a szemüvegemet, hogy lássam is, amit olvasok. Hazafelé a kirándulásról, a kimondhatatlan nevű amfoterrárumtól. Már nem fogunk beérni a dzsinához, mondja az egyik kislány kapaszkodva belém. Nagyon pösze, romló fülemmel, alig értem, mozgássérült és majdnem vak. Hová? A kórházba, szülésig már nem jöhet ki. Mikor szül? Hamarosan, azaz? Október 5-én. És majd bementek hozzá holnap? Nem jó, mert a Zoli nem tud bemenni hozzá. Ki az a Zoli? Hát akitől a gyerek van. Miért nem tud bemenni? Mert bent van. Kicsit kusza már a fejem a sok kiskölök egész napos kültéri zsinatolásától. Rákérdezek hát, hol van bent? Hát hol-hol a börtönben? Kis szünet. Gina azért örül. Zoli azt mondja neki most, minek örül annyira? Pedig a babáknak örülni kell, ugye? 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 A Ginának van igaza, ugye? Lassan eszmélek és válaszolok. Persze, örülni kell neki. Mert ha nem utazol el az élethez, az élet szegődik melléd, beléd kapaszkodik, s várja, hogy mondj rá igent. Szóval nem úgy van az, hogy nem utazol el Szabolcsba, és akkor már mindjárt jó.
Tavaly évben két 15 éves tanítványom ugyanezzel a mondattal jött szinte. Gyermekük lett, ugye nem vállalták, gyermekük lett, hogy én mit szólok hozzá, mint osztályfőnökük. A kérdés nem ez volt, hogy örülni kell, de hát mit szólhattam volna? És ez nem Szabolcs, és nem Zala, és nem Borsod, csak Pesterzsébe.
És akkor már csak a mesék vannak hátra. Van két rövid, meg egy hosszú, illetve ennél sokkal több, de ennyit jelöltem be. Az első rövid, annak a hátán én berepültem valahova, ahova nagyon vágytam, de először lecsapták az orrom előtt az ajtót, úgyhogy most ezt a madarat fogjuk. Kőmadár? Kérdezte a bőrefenekén ülő kőmadár. Nem, azt hiszem, nem a kertben laknak, sokan elegen. Közéjük költözött a kalitkából az elvágyó fehér tollú piros szemű is. És amelyik befelé vágyik? Azt beengedjük. Egy füzike bent töltött néhány órát, kapaszkodva a bútorok fogantyúiba, lelepislogva a macskára. Elfáradva az ágyra huppant, s mondta közben a történetét. Értetted? Nem. Ez azonban nem zavarta őt, abba nem hagyta egyetlen percre sem. Átült egy másik fogantyúra, s folytatta. És a macska? Ő kíváncsi volt, túlontúl kíváncsi. Igyekezett volna közelebb, hogy jobban lássa, jobban hallja, s a végén bekapja? Talán. Estére azonban elcsöndesedett a madár. Kalitkát tettünk a párkányra, bele a madarat, kapott vizet, s az ajtót nyitva hagytuk. Hát a macska? A fürdőszobában hallgatta a csendet hajnalig. Jött a hajnal, kirepült a madár. Messzire? Nem, az ablak alatti bokor ágának hegyire. Kőhegyen bokor, bokron ág, ágon hegy. Ágnak hegye. Üldögélt hajnalban, napfényben, vékony ág biztonságában. Mondta tovább. Tovább vagy újra, nem értettem. Maradt még néhány napot orgona sűrűjébe bújva. Mentemben kísért, jöttömre elém repült napokig. Mondta még? Mondta hát, hol újra, hol tovább, úgy vélem. Aztán elrepült. Álmomban néha visszatér. Mesél még? Mesél, s én értem. Mit mesél? Értem, de reggelre nem emlékszem. Kár. Jó lenne egymást érteni. Fogjuk, kőmadár. Mikor? Mikor leszek kő, ő lesz ember, s te leszel madár. Eredetileg a mese az a Novoszibirszki Genetikai Kutatóintézet előtt álló szoborhoz készült. A szobor kezében van két kötőtű, orrán pápa szem, és köti a sálat, aminek kettő spirál formája van. Nem pont arra csavarodik, mint kéne, hanem fordítva, de ezt megbocsátjuk a szobrásznak is, a szobornak is. Örökség. Öreg egér volt már, valószínűtlenül öreg. Olyan nagyon nehezére esett a mozgás, hogy amikor a szobrász véletlenül őt ültette az aprócska talapzatra az öntvény helyett, először megdermett a félelemtől, végül pedig nem tiltakozott. Sok mindent látott már életében, látta felnőni a gyerekeit, a gyerekei gyerekeit, megélt szűkesztendőket és bőséget, aszályt és áradást, egyszerű rendje volt az életüknek. Örültek a születéseknek, bármilyen sok egérkölyök látta is meg a napvilágot, s elgyászolták a macskák, baglyok, egérfogók, éhénységek és felhőszakadások áldozatait. Minden csak röviden. Nyúlfarknyi az egérélet, mondogatták az öregek, nincs idő hosszú örömre, hosszú gyászra. Ezt mondogatták neki akkor is, mikor napokig csak üldögélt az egérjuk bejáratánál, s várta az anyját. A búzaföldre indult, de soha nem tért haza. Ő csak üldögélt, motyogott valami köszönés férét az arra járóknak, és várt. A sokadik napon a nagyanyja odalépett hozzá. Bocsánat. Kállj föl és gyere be, megtanítok neked valamit. A tanulás bűvös szó, varázsige volt számára. Más egérkéket a dió vagy sajt illata vonzotta, esetleg egy kis kergetőzés a magtárban. Őt a tanulás minden érdekelte. Mindent meg akart ismerni, történeteket és mesterségeket, egereket és embereket. Így jó most neki itt ülni, ahol nem ő mozog már, hanem a világ a szeme előtt, s jó volt neki akkor követni a nagyanyját, s elfelejtkezni a kínzó hiányról, anyjáról, aki nem jön, vagy talán. Megtanítalak két dologra, az ősi mintára és az ősi dallamra. Gyere, ülj az ölembe, úgy könnyebben megérted, megjegyzed. Ült a nagyanyja ölében, s miközben lelkét betöltötte az egyszerű dallam, szinte egyé vált vele, ATGC, ATGC, szeme követte az eleinte lassan, majd egyre gyorsabban mozgó tűt, hurkolódó fonalat. Aztán együtt fogták nagyanyjával a tűt, majd ült nagyanyja hintaszéke mellett a sámlin, s együtt dünnyögték, dúdolták a dallamot, de ő már egyedül kötött. Ujjai között nőtt a sál, s kirajzolódott rajta a minta egy-egy újabb darabja, s ahogy hosszabbodott a kötés, fogyott a fájdalma. Néha úgy érezte, elrontotta. Ilyenkor nagyanyja szeme elé emelte a munkát, aki tekintetét végigfuttatta a kötésen, aztán rámosolygott az unokájára. Jó lesz az, csak folytasd. Dúdoltak, dünnyögtek, a kötőtük halkan kocogták, a hintaszék csendesen nyikorogta a ritmust. Néha elcsendesedett a szék, ahogy nagyanyja elszenderedett. Egyszer aztán végleg megállt a hintaszék, elbillent a nagyanyja feje, felnézett rá. Meghalt, gondolta, és nagyon meglepte, hogy ezt most mennyire egyszerűnek, mennyire természetesnek érzi. Folytatnom kell majd a sálat, biztosan így akarná. Eltemették, ez ritkán adatot megegérnek. El is gyászolták. Mások röviden, ő hosszan, dúdolva, emlékezve, kötve a sálat tovább. Ha örült azért, ha fájt valami azért, kötötte a sálat rendületlenül az ősi kettős spirál minta szerint. Itt a talapzaton aztán furcsa élete lett, nappal csak bóbiskolt kezében a kötőtűvel, s az ébrenlét rövidke fertályóráiban mozdulatlanul figyelt. Tanult még mindig, igyekezett megérteni, ami körülötte történt. Éjszaka pedig kötött és dúdolt, minden éjjel egyetlen mintányit, s egyetlen strófányit. Megfigyelte a járkáló fehér köpenyeseket, az érkező és távozó autókat, a pakoló kéknadrágosokat. Az autókkal nem sok dolga volt, jöttek, mentek. A kéknadrágosok jobbára rá sem hederítettek. Kit érdekel egy fura kis pápa szemes egérszobor kezében azokkal az ózsdi tűkkel, miközben az embernek majd leszakad a dereka a nehéz ládák cipelése közben. Két fehér köpenyes nézett meg alaposabban. Az egyik szemüveges volt, mint ő, lassan járt, kissé merev tartással, a fejéről elvesztette a szőrzömét. A kevéske maradék is hófehér volt, sötétben jött, sötétben ment. Talán már nem is hallott igazán jól, előfordult, hogy még éppen koccant a tű, nem halt el a dallam, mikor átment az udvaron, s mégsem hallotta meg. A másik vékonyka volt, annyi fekete szőrrel a fején, hogy csoda, hogy kilátott közüle, itt-ott még a köpeny alól is előkunkorodott néhány szál. Ennek a füle bezzeg jó volt, túlságosan is. Ahogy egy este átalgott az udvaron, meghallotta a kötőtűket. Vagy a halk dallamot, mindegy. Odalépett a szoborhoz, nézte az egér kezecskéjét, a tűket, s végül a szemét. A csöppet sem fémesen csillogó riadt egér szemeket. Biztatóan végig simította a hátát, vetett egy futó pillantást a sárra, majd elment. Az egér nem tudta mire vélni a simítás sem, s az sem, hogy ezentúl minden nap elé lépett egy pillanatra a szőrös, s valamit babrált a sállal. Professzor úr, szeretném, ha meghallgatna. Miről is? A szoborról. Szobor? Melyik? Az egér. Igen? A sál. Észrevette, gondolta magában. Nem csak szorgalmas, tehetséges, látja, megfigyeli, érti. Mi van azzal a szoborral és a sállal? Szólt nyers hangon. A sál minden nap nő a szobor kezében. A sál nő a szobor kezében. Az alkoholfogyasztást legyen szíves pontosabban dokumentálni a továbbiakban a laboratóriumában, tette hozzá gúnyosan. Láttam én is azt a kötögető öregegeret, de minek zavartam volna, gondolta. Megbocsásson, professzor úr, dokumentáltam eddig is, azt is. És még mit jegyzett fel? Nem gyáva, érvel akár a tekintéllyel szemben is, kibírja a gúnyt, gondolta. A sál növekedését. Elmosolyodott, ahogy felidéződött benne saját fiatalkora, annyit mondott biztatóan, jó lesz az, csak folytassa.
A nap bolyom, mint rossz gyerek kiállapott, a fénytől valami fontosat, s a kertek alatt elszaladt. Most lám egy gyermek felkacag, gúl az arcán fénybarackke, mosolyal együtt elmarad, s a nap végül magamra hagy. Táncol a hold a képemen, azóta is a védkezem, szaladok gyors a fák közé, hát ha nap most szembe kér, s bujkálunk, mint két gyerek, kik elloptak valami fényeset, a mindenség velünk forog, s a nap kalapban táncolok. Most a szél belém szeretsz, körbefut és eltemet, csupa fa levél az életem, száraz kóró a két kezem, maradok így most félszegen, a napot nézem ki rossz gyerek, a fák között egy lény bolyong, árnyék a gödre én vagyok.
És hát a szobrok. És akkor egy másik szobor, Illinois államnak Naperville nevű településén a katolikus temetőben áll egy Assisi Szent Ferenc szobor. Egy olyan szobor, rosszul mondom, hogy áll, ugyanis a testhelyzet a következő. És Assisi Szent Ferenc sem az a karcsi alkat, hanem hát inkább Rámbaj az. És van ott egy kis madár a talapzaton, és valaki ezt a képet, ezt megfotoshoppolta, és tett mellé egy kicsi kék madarat, amitől a kép eredeti gazdáját, a butaütés kerülgető, hogy tönkretették az ő csodálatos képét, de én azt gondolom, hogy ez most nem baj. Erről is van egy, most már tényleg rövid mese. Ferenc napra. Segítenél? Kérdezte nyakát hátra szegve. Nem kapott választ, megismételte. Segítenél? Ki vagy? Ó, látlak már, egy madár. Igen, én a madár szólok Ferenchez, úgy tudom, értesz a nyelvünkön. Értenünk kell egymást, minden más, csak prédikáció. Mit szeretnél? Megtalálni Tiltilt és Mitilt. Ők már rég, harapta el a mondat végét. Meghaltak, akár csak te, Ferenc, ezért gondoltam, hogy talán segíthetnél. Értem. Miért keresed őket? Találkozni szeretnék velük, úgy tudom, egy kék madarat kerestek. Nem egyet, a kék madarat. Ennyire sajnos nem értem a nyelveteket. Van különbség egy kék madár és a kék madár között? Ajaj, de mekkora! Az emberek közül is kevesen értik. Tiltil és Mitil értették? Nem tudom, nem ismertem őket személyesen. Kiket ismersz? Jó ideje senkit közelről. Nem jönnek ide hozzád? Jönnek, megállnak előttem, nem beszélgetnek, csak kattintgatnak kis dobozaikkal. Ám ti madarak kétségkívül többen jöttök. Mi ismerünk, tudod, apáról fiúra, mindig ugyanaz a madárnóta. Az emberek már nem ismernek, pedig virágos kertem itt maradt nekik. Bár most éppen él egy Ferenc, aki ismerni látszik engem. Névrokonod miért ne ismerne? Fordítva kismadár, azért lett névrokonom, mert ismer. Nem értem. Nem baj. Senki nem ért mindent, és aki sokat ért, gyakran boldogtalan.
Akkor tudsz segíteni, hogy találkozzam Tiltillel és Mitillel? Nem tudok, de ha minden nap eljössz ide, előbb-utóbb oda jutsz, ahol ők is vannak. Igaz, akkor is, ha soha többet nem repülsz ide. Akkor hát mindegy, mit teszek? Dehogy mindegy, se amit teszel, se amit mulasztasz. Azt mesélik rólad, hogy szót értettél az állatokkal. Az állatokkal is. Az is számít? Egyre inkább sokan hiszik, hogy elég az állatokat szeretniük. Nem elég? Nem. Egyetlen macska zöld szeme, egyetlen madár fekete gombszeme, egyetlen kutya hűséges barna szeme sem csillog szebben egy kisgyerekénél. Macskát mondtál? Hát nem is tudom, gyerek vagy macska. Nem is kell tudnod, neked nem. Katt, mondta a mobil, a madár megijedt, csipogásnyi búcsú nélkül elrepült. Ferenc fájós derekát lapogatva felegyenesedett, s vár azokra, akik beszélgetni is szeretnének vele.
Rádió Bézs. A lágy hangok vonala.
Önök Szabó Anna, Míg roppan egy utolsó című könyvének bemutatójából hallottak részleteket. A hangképeket Szabó Balázs bandája Bujkáló című dalának részletei színesítették. Az album címe Élet elvitelre. Gáspár Sarolta műsorát hallották.
A nap bolyom, mint rossz gyerek kiállapott, a fénytől valami fontosat, s a kertek alatt elszaladt. Most lám egy gyermek felkacag, gúl az arcán fénybaracke, mosolyal együtt elmarad, s a nap végül magamra hagy. Táncol a hold a képemen, azóta is a védkezem, szaladok gyors a fák közé, hát ha nap most szembe kér, s bujkálunk, mint két gyerek, kik elloptak valami fényeset, a mindenség velünk forog, s a nap kalapban táncolok. Most a szél belém szeretsz, körbefut és eltemet, csupa fa levél az életem, száraz kóró a két kezem, maradok így most félszegen, a napot nézem ki rossz gyerek, a fák között egy lény bolyong, árnyék a gödre én vagyok. Bolyong, mint rossz gyerek, ki ellopott a fénytől valami fontosat, s a kertek alatt elszalad, most lám egy gyermek felkacag, gurul az arcán fénybaracke, mosolyal együtt elmarad, s a nap végül magamra hagy, táncol a hold a képemen, azóta is, ha védkezem, szaladok gyors a fák közé, hát ha napos szembe kér, és bujkálunk, mint két gyerek, kik elloptak valami fényeset, a mindenség belünk forog, s a napkalapban táncolok, most a szél belém szeret, körbefut és eltem, mert csupa fa levél az életem, száraz kóró a két kezem, maradok így most félszegen, a napot nézem ki rossz gyerek, a fák között egy lény bolyong, árnyék a gödre én vagyok. Minden, ami a földön megterem a túlvilágra integet, és onnan
tiszta éneket. Fügyörész a kétszelet, ha holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. Ha holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. Ha holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk. Ha holnap úgyis elfogyunk, szaladjunk, amíg itt vagyunk.